Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Tényleg hosszú idő volt, és nekem is hiányzott már a gyülekezet, úgyhogy nagyon hálás vagyok azért, hogy van egy ilyen közösség itt Szombathelyen, ahova hazajöhetek mindig, és érezhetem a támogatásotokat. A mai nap én arról szeretnék beszélni, hogy mi az, ami az úton tart bennünket. Arról, hogy amikor, különösen amikor nehézségeink vannak, mik azok a gondolatok, amik meg tudják az életünket tartani a helyes ösvényen, mik azok a dolgok, amikor kísértésben van az életünk, hogy segíteni tudnak nekünk. És egy ember életén keresztül szeretném ezt megvizsgálni, Pál apostolnak az életén, aki Istennek egy nagyon nagy szolgája volt, és az élete minden tekintetben példaértékű a mi számunkra, és hát ő nagyon sokat beszél is az életének a küzdelmeiről, és ezért úgy gondolom, hogy egy nagy segítség az ő példáját megismerni, és azt utánozni valahogy, ahogy mondja ő maga is, hogy legyetek az én követőim, ahogy én is a Krisztusé vagyok. De még mielőtt ezt megtenném, nem tehetem meg, hogy egy néhány gondolatban ne beszéljek arról az élményemről, ami az elmúlt héten történt velem. Albániában jártunk egy kisebb missziós csoporttal, a Kelet-Európa missziónak a vezetőjével, meg a Hajnalcsillag missziónak a vezetőjével, és hát hozzánk csatlakozott egy néhány fős angol-brit csapat az anglikán egyházból, és Észak-Albániába mentünk velük, ahol egy olyan gyülekezetbe voltunk, ahol a lelkészt két évvel ezelőtt meggyilkolták egy vérbosszus során. Nem ő volt az, aki előzőleg gyilkolt, hanem ilyenkor az a szokás, hogy egy ártatlant a nagy családból megölnek. És hát ezzel kellett ennek a gyülekezetnek szembenézni két évvel ezelőtt, meg a feleségének, a két kisgyermekének. És a feleség Elonának hívják. Facebookon már egy rövidet írtam róla, hogyha valaki rajt van, az olvashatta ezeket. Szóval Elona nem a bosszút választotta, nem azt választotta, hogy akkor ez az ördögi láncolat, ez megy tovább, hogy a gyilkossággal válaszolnak, a megbocsátatlansággal válaszolnak, hanem összeült az egész család, és úgy döntöttek, hogy ők nem fognak így válaszolni rá. Úgy döntöttek, hogy elküldik a megbocsátásukat e felé, a család felé, és meghirdették ezt, hogy ők békességre törekszenek, és megbocsátanak. Ez egy nagyon ritka esemény arra felé, ez egy ősi vastörvény ott az Észak-Albán hegyekben, fogad fogért, szemet szemért, életet életért. Maga az a szó is, hogy vérbosszú, az albán nyelven annyit jelent, hogy a vért elvenni. És a gyülekezet rendszeresen tart demonstrációkat a Shkodra városában, és a nemzetközi véradó napon volt egy ilyen kampányuk, hogy a gyülekezet majdnem összes tagja adott vért ott a főtéren, abban a sátorban, ami ott fel volt állítva, és ezzel is kifejezték azt, hogy a vért azt adni kell, és nem elvenni. És úgy gondolom, hogy ez egy nagy bizonyság az egész város számára, meg a mindazok számára, akik benne vannak ebbe a szörnyűségbe. És nem sokkal azután, hogy a férjét megölték, létrehozott a gyülekezet egy alapítványt, az a neve, hogy mondj nemet a vérbosszúra, és igent az életre. És hármas célt fogalmaztak meg. Egyrészt, hogy segítsék azokat, akik ma is a vérbosszúnak az árnyékában kénytelenek élni az életüket. 3000 ilyen család van, akik ott a környéken, hát gyakorlatilag egy ilyen házi börtönben élnek, mert nem jöhetnek ki, mert a törvény úgy szól, hogyha kijön, akkor meggyilkolhatják. És hát így kell élni emberek sokaságának arra felé. És hát ez azért borzasztóan szörnyű, mert az apák nem tudnak elmenni dolgozni, a fiúk nem tudnak elmenni dolgozni, a család nem tud bevételre szert tenni. És hát ez a gyülekezet, a Krisztus Szava gyülekezet pedig rendszeresen látogatja ezeket a családokat tanácsadással, élelmiszercsomaggal, csodálatos munkát végeznek. Tényleg megdöbbentő volt látni, hogy mennyire nem a bosszút választották, hanem a megbocsátást. A másik cél az az, hogy egy petíciót nyújtottak be a kormánynak, 20 000 aláírással, és azt szeretnék elérni, hogyha a kormány érdemben foglalkozna ezzel az egész vérbosszú dologgal, és hogy emléknappá nyilvánítanák azt a napot, amikor ez az eset történt. Ez éppen 2 éve volt, október 8-án. A harmadik pedig az, hogy szellemi küzdelmet folytatnak a vérbosszú ellen, ugyanis mint keresztények hiszik azt, hogy emögött is egy szellemi erő áll, egy olyan démoni sereg, amelyik a gyilkosságban érdekelt, ami abban érdekelt, hogy az erőszak terjedjen a Földön, és hát Elona rendszeresen látogat gyülekezeteket egész Albániában, hívják őt is, hogy beszéljen erről, és próbálja mozgósítani a hívőket, hogy közösen imádkozzanak, közösen böjtöljenek, azért, hogy ez a dolog, ez a szörnyűség megszűnjön Albániában. Amikor ott voltunk, mi is tartottunk egy evangelizációt ott a gyülekezetben ezeknek a családoknak. 40 ilyen család van, akiket rendszeresen támogatnak. Többre egyszerűen nincs pénzük, nincs lehetőségük. Ez egy kis gyülekezet, kisebb, mint a miénk. De nagy látással, meg nagy célokkal rendelkeznek, és amit tudnak, segítenek. Én arra szeretnélek majd kérni benneteket, hogyha eszetekbe jut ez a kis történet, ezek a bizonyságtételek, akkor imádkozzatok Elonáért, imádkozzatok ezért a gyülekezetért. Elmondta Elona az egyik beszélgetésben, hogy csak az elmúlt 2 hónapban 16 haláleset volt a vérbosszúval kapcsolatban. Legkisebb egy 9 éves kisfiú volt. Azon az estén, amikor vért adott a gyülekezet, és ilyen módon megjelent a városban, azon a kora estén gyilkoltak meg egy nagyapát, meg a 17 éves unoka, a lányunokáját, és ez egyfajta válasz volt valószínűleg a gonosz részéről arra, amit a gyülekezet végez a vérbosszú ellen. Úgyhogy hát érdekes világban élünk, együtt van jelen az édes, meg a keserű, a szép, meg a csúnya, a jó és a gonosz, és igazából csak rajtunk múlik, hogy melyik oldalon állunk. És lehet, hogy nem jutunk el mi a vérbosszúig, mert hát azért Magyarország egy civilizált világ, de nézzük meg, hogy a mi szívünkben van-e olyan megbocsátatlanság, van-e olyan haragtartás emberek felé, amit már talán évek óta hordozunk. És gyilkolja a mi életünket is, meg talán gyilkolja azt a kapcsolatot is, amivel ez kapcsolatos. És kell, hogy ahogy az Elonának az életében a Krisztusnak a tanítása működött, és inkább választotta a megbocsátást, mint azt az ősi szokást és törvényt. Biztos, hogy neki se volt könnyű, és talán még mindig nem dolgozta fel azt a gyászt, amiben benne van. De mégis inkább azt mondta, hogy az Istennek az akaratát szeretném tenni, és Jézus tanítása szerint szeretnék élni. Szóval, hogy mi is tegyük ezt, és tegyük le a haragot, tegyük le a megbocsátatlanságot azok felé, akik felé esetleg ilyeneket hordozunk. Szóval nekem egy nagyon érdekes út volt ez az albániai út, de most szeretnék áttérni az Isten igéjére, bár hiszem, hogy ez is azzal volt kapcsolatos. És egy olyan emberről szeretnék nektek beszélni, aki Istennek a szolgája volt, egy olyan emberről, aki megírta az Új Szövetségnek több mint a felét, talán többet is, de nem minden levele van benne a Bibliában. Egy olyan emberről, aki nem csak énekelte, hogy nekem nincs más rajtad kívül Jézus, hanem az életével meg is élte azt. Nem csak szép szavakat mondott az Úrról, hanem azt tudta mondani, hogy számomra az élet Krisztus. Egy másik fordítás szerint számomra az élet lehetőség Krisztusért. És ő ezt a lehetőséget, az életét, ezt ki is használta, és az Úrral élte az életét, és olyan szolgálata volt, amire azt tudta mondani, hogy az összes apostolnál többet munkálkodtam. De aztán elmondja azt is, hogy de nem én, hanem az Istennek a kegyelme, ami munkálkodott az életemben. Az 1 Korintus 15-ben Pál, amikor erről beszél, hogy többet munkálkodtam, mint a fő-fő apostolok, akkor egy mondaton belül háromszor használja a kegyelem szót. Hogy még csak senki véletlenül ne tartsa őt felfuvalkodottnak, vagy hogy magával dicsekszik. Elmondta azt, hogy én semmi vagyok. Mindaz, ami az életemben jó történt, az Istennek a kegyelme volt, és semmi más számlára nem írható. Se az én képességeimre, se az én lehetőségeimre, se az én kapcsolataimra, hanem egyedül az Istennek a kegyelme volt az, ami munkálkodott az én életembe. És szeretnék nektek felolvasni a Korintusiakhoz írt második levélnek a 11. részéből egy néhány mondatot, hogy lássuk azt, hogy milyen élete volt ennek az embernek, hogy milyen dolgokban kellett helytállnia, és hogy mi volt az, ami őt képessé tette arra, hogy az úton maradjon. Egy nagyon érdekes rész a 2. Korintus 11 fejezete. Itt Pál apostol komoly vitát folytat azokkal, akik nem akarták elfogadni az ő szolgálatát, és saját szavai szerint szinte már dicsekszik azokkal a dolgokkal, eseményekkel, amik történtek az életébe. És nehéz bárhol belekapcsolódni ebbe a szövegbe, de mondjuk a 21. versnek a második felétől szeretném olvasni. De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Esztelenül szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 ét és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban és éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, ha vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Isten és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Eddig olvasom. És hogyha követtétek ezt a szakaszt, akkor elég nehéz még követni is, hogy mennyi szenvedést élt át ez az ember a szolgálatán keresztül, hogy mennyi elutasításban, mennyi hatósági retorzióban, zaklatásban volt ennek az embernek része, és felmerül a kérdés, hogy Pál, te hogyan bírtad ki ezt? Pál, mi volt az, ami téged újra meg újra arra indított, hogy ne add fel, ne vonulj vissza, ne hátrálj meg, hanem menjél előre, tekints előre. És szeretném elmondani nektek, hogy valószínűleg mindnyájunknak ez a közös tapasztalata, hogy néha nagyon könnyen fel tudunk adni dolgokat. Elég egy kis kísértés, elég egy kis visszautasítás, elég egy apró, elejtett mondat, egy kritika, és már is ott vagyunk, hogy készek vagyunk feladni. Az emberi természet ilyen. Pálnak is ilyen volt a természete. Mindnyájunknak úgy gondolom, hogy nagyon nagy nehézséget jelent a Krisztusnak az útján megmaradni. Biztos, hogy van néhány szuperkeresztény, nem őróluk beszélek, hanem úgy akik itt vagyunk, magunkról. És kell, hogy legyenek olyan súlyok a mi életünkben, amik segítenek abban, hogy ne, hogy, hogy ne adjuk fel, és ne hagyjuk abba. És bizony Pál apostolnak az életét is nagyon sok minden keserítette. Hogyha itt megnézitek ezt a felsorolást, nagyon sokat beszél arról, hogy mennyi üldöztetésben volt része, hogy bárhol kinyitotta a száját, már egyből jött a vád, hogy ezek az országháborítók már itt is megjelentek. És az, hogy Pált mindenféle problémák, meg mindenféle viták kísérték, ez nem az ő természetéből fakadt. Nem abból fakadt, hogy ő egy ilyen izgága, mindenkivel a bajszát összeakasztó ember volt, hanem abból fakadt, hogy az az evangélium, amit hirdetett, az ennyire megosztó volt. Ahogy Jézus mondta, hogy én azért jöttem, hogy kardot hozzak, és ellenségeket támasszak. Mert vagy igennel válaszolunk rá, vagy nemmel válaszolunk rá. Vagy az életnek az illata lesz életre a szolgálatunk, vagy a halálnak az illata lesz halálra a szolgálatunk, és nincsen középút. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát a keresztények olyan szép emberek, olyan kedvesek, olyan aranyosak, a légynek se tudnak ártani. Ha így gondolkodnak rólunk az emberek, akkor rosszul teszünk mi valamit. Vagy pedig ők gondolják ezt rosszul rólunk. És Pál apostol sem ilyen volt, békés természetű ember volt, de mégis az evangélium üzenetével nem hagyott semmilyen kompromisszumot, nem engedett meg semmilyen kompromisszumot. És ezért még akár ezeket is vállalta. És nem volt ő egy bűnöző alkat, mégis mindig börtönben volt. A leveleit börtönben írta. Nem volt ő egy ilyen szemtelen alak, mégis 5x40-et egy hián rávertek a zsidók. És a többi dolog is, amit olvassátok. Vagy Jeruzsálemben gyakorlatilag meglincselték, amikor kihúzták a templomból. Mindez azért, mert az Úré volt. És Pál apostol el is mondja egy helyen a Galata 6-ban, hogy azok a sebek, amiket én hordozok, azok a Jézusnak a bélyegei az én testemben. Jézusnak a bélyegei az én testemben. Úgy tekintett ezekre az üldöztetésekre, úgy tekintett ezekre a sebekre, fájdalmakra, hát ma úgy mondanánk, hogy munkai ártalom. Együtt jár azzal a munkával, amit az ember végez. A favágónak nem biztos, hogy megvan mind a 10 ujja. A hívő embernek, aki az Úrról tesz bizonyságot, nem biztos, hogy mindig tapsolnak az emberek, sőt, nagyon gyakran. Lehet, hogy csak kigúnyolnak bennünket, de nem mindig számíthatunk arra, hogy az emberek elfogadják a mi szolgálatunkat. Azt is mondja Pál, hogy naponta halál révén állunk. Tehát, hogy olyan szolgálata volt, amivel mindig számolnia kellett azzal, hogy bármikor az Úr elé állhat. Majd ezt kicsit később szeretném jobban megvizsgálni. De ott volt, mint ahogy Dávid mondja, hogy egy lépés választ el a haláltól. Keresztény szolgálat, az egy nagyon komoly szolgálat, annak komoly munkahelyi kockázatai vannak. Az Úr ezért fizeti meg jól, egészen mennyei jutalommal. De ha megnézzük Pálnak az életét, és itt ebbe a felsorolásban is látható, hogy nem csak a világgal voltak neki problémái, nem csak a világi hatóságok zaklatták az ő életét, hanem nagyon sokszor a keresztény testvéreitől kapott elutasítást, a keresztény testvérei kérdőjelezték meg az ő szolgálatát, talán éppen szolgatásai kérdőjelezték meg az ő szolgálatát, hogy nem is apostol, meg hogy hát, nem is igazán működik az Úr rajta keresztül, és Pálnak ezzel kapcsolatban védekeznie kellett elég rendesen. Azt mondta Timóteusnak, hogy az Ázsia beliek mind elhagytak engem. De nem tudom, hogy hogyan képzeljük el Pál apostolt, mint Istennek egy nagy szolgálóját, de az élete vége felé az Ázsia beliek mind elhagyták őt, és sorolja fel, hogy kik azok a hűséges, meg bizonyult emberek, akik őt elhagyták. És bizony sokszor a keresztény életnek ez is egy része, hogy kezelnünk kell azokat a támadásokat vagy sebeket, amiket más keresztényektől kapunk, akár szolgálóként, akár egyszerű hívőként, de ez is a keresztény életünknek a része, és ilyenkor is adná magát az, hogy megéri ezt csinálni? Nem jobb lenne az egészet feladni és visszavonulni és élni a magam életét, amikor még keresztényektől is ilyen elutasítást kapok. Gondoljatok bele, Pál azt mondta, hogy ilyeneket mondanak róla, hogy a beszéde silány, szánalmas, hogy a jelenléte, az ő testi megjelenése az erőtlen. Tehát ilyen vádakkal érintették. És képzeld el, hogyha mondjuk te keresztény szolgáló vagy, és csak egyszer visszahallod, hát ez szánalmas beszéde van, hogy nem tud egy épkézláb mondatot mondani. És Pálnak ezzel is szembe kellett nézni. Ez is ott volt abban a csomagban, amit az Úrért kellett neki hordozni. Emlékeztek, Jézus mivel hívta előtt a szolgálatra? Micsoda csodálatos ígérettel? Hogy megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. És Pál az életében ezt az ígéretet is, Pálnak az életében Isten ezt az ígéretet be is teljesítette. Nagyon, nagyon komolyan. Mi az, ami mégis őt arra ösztönözte, hogy ne hagyja fel? Mik voltak azok a válaszok, amiket azokra a kérdésekre adott, amik akkor merültek fel benne, amikor éppen deresre volt húzva, vagy amikor éppen kalodába volt zárva? Mik voltak azok a válaszok, amik azokra a gyötrő kérdéseire jöttek, amikor hajótörésben volt, vagy amikor a testvérek elárulták, és jöttek ezek a kérdések, hogy Pál, megéri ez? Pál, mi az, ami téged az úton tart? És én úgy gondolom, hogy Pál apostol a leveleiben sokat ír azokról az ösztönző erőkről, azokról a motivációkról, amik őt ezen az úton megtartották. És nagyon érdekes egyébként az, hogy legtöbbet, amiket én itt kiválogattam, hármat csak, hogy könnyen hazavigyük, könnyen megjegyezzük, ebből hármat kiválasztottam, és ebből kettő a korintusiaknak írt levelekben van. És úgy gondolom, hogy ez nem véletlen. Pál a korintusiakhoz nagyon őszintén beszélt az életéről, a küzdelmeiről. Tudta, hogy ezeknek az embereknek most erre van szükségük, hogy kinyíljon előttük. Azt mondja a Korintus levélben, hogy ami szánk megnyílt, ami szívünk kitárult felétek. És talán nekünk is szükségünk van arra, hogy Pál ezeket a dolgokat így megossza velünk. Az első dolog, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy Pál életében a legmélyebb ösztönző erő volt a szolgálatra, de az egész életére nézve, az a második Korintus levélben van az 5. fejezet 14. versét szeretném felolvasni. Itt azt mondja Pál apostol, mert a Krisztus szeretete szorongat. A Krisztus szeretete szorongat. Egy másik fordítás azt mondja, hogy kényszerít. A Krisztusnak a szeretete kényszerít. Talán a Károly Gáspár fordítás ezt mondja. Istennek a nagy emberei végig a történelemben nem pénzért, nem hírnévért, nem becsvágyból, nem kalandvágyból szolgáltak az Úrnak, hanem azért, mert a szívükben ott volt ez a mély Krisztus iránti szeretet. Az ő szolgálatukkal Krisztusnak a szeretetére válaszoltak. És Pál apostol tudta, hogy mit köszönhet Jézusnak. Azt mondja, Árpád szokta ezt gyakran mondani, ezt az igét, meg ezt a képet is hozzá, hogy megragadom őt, mert ő is megragadott engem. Filippi levélben van ez az ige, hogy megragadom őt, mert ő is megragadott engem. És ez a csodálatos kép valamelyik katedrálisban van ott Angliában, hogy Krisztus lenyúl az emberért, és az ember meg megkapaszkodik ebbe a karba. És úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos kép a megváltásról, hogy Krisztus az, aki megragad bennünket, és a hitünk pedig az, amivel mi megragadjuk őt. És ha mind a kettő fogja, akkor ott nem lehet katasztrófa, ott már nem lehet a különösebben nagy tragédia. Ez a megváltás, hogy Isten az ő szeretetében lenyúlt az emberért. Krisztus az ő szeretetében a keresztig ment azért, hogy az embert ebben az elveszett, tönkrement állapotában megtalálja, azért, hogy kihúzzon bennünket, azért, hogy felhúzzon bennünket, hogy magához vonja az életünket. És Pál ezt mondja, hogy engem megragadott a Krisztus, megragadott az ő szeretete. És amikor voltak ezek a problémák az életében, amikor válaszokat kellett adni ezekre a gyötrő kérdésekre, akkor Pál azt tudta mondani, hogy Krisztusnak a szeretete az, ami engem az úton tart. Hogy engem annyira szeretett az Úr, hogy az ő életét adta értem. Nem tehetem meg, hogy félúton megállok és visszamegyek. Újra meg újra ez a Krisztus szeretete megragadta az ő szívét, és azt mondta, hogy én is meg akarom őt ragadni. És nem tudom, hogy az életedben hogy van, hogy állsz az első szeretettel, Krisztusnak a szeretetével. Isten azt akarja, hogy újra beleszerelmesedj Jézusba, hogy az a szeretet egyre jobban növekedjen a te szívedben. És minél többször mész oda a kereszthez, minél többször keresed imádságban, az igén keresztül Jézust, minél többször nyűgöz le téged az, hogy mit tett Jézus érted a kereszten. Ez a szeretet egyre csak növekszik. Minél többet élsz át Krisztus szeretetéből, annál több szeretet jön a te életedbe is. Szentlélek beletölti az életedbe ezt a szeretetet. És bármilyen támadás érten a legnagyobb erő Pál apostolnak az életébe az volt, hogy szerette az Urat, és mindig megemlékezett arról a szeretetről, amivel az Úr szerette őt. Mert ahogy János mondja, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük őt, hanem abban, hogy ő szeretett előbb minket. Az igazi szeretetet őtőle tanuljuk meg. És Pál életében ez benne volt, és azt mondta, hogy tegyük fel, Isten valamilyen módon megengedi, vagy megengedte volna, hogy ott legyünk, akkor, amikor Pál éppen egy deszkába kapaszkodik, amikor az egyik hajótörést elszenvedte, és mondjuk megkérdezzük tőle ott, hogy hát Pál, most mi a véleményed az Úr követéséről, megéri követni az Urat? És akkor Pál valószínűleg azt mondhatta volna, hogy figyeljetek ide, engem Krisztus megragadott, én is megragadom őt. És én nem csak szenvedni, nem csak nehézségeket átélni vagyok hajlandó az Úrért, hanem az életemet is neki átadom. Az én életem sem drága, csak hogy elvégezzem az én futásomat. Ez az első, úgy gondolom, ami nagyon fontos, hogy mindnyájunk életében, mert Pál az Pál volt, mi pedig mi vagyunk itt a mai körülmények között, a mai világban, de a mi életünkben is kell, hogy az Istennek a szeretete az mindent, a mindenre választ adjon. Az összes miértre, az összes gyötrő kérdésre, az összes kísértésre, mindenre, akkor, amikor legmélyebben vagy, Krisztusnak a szeretete le tud utánad nyúlni, és fel tud emelni, és képesít majd arra, hogy ne add fel, és ne vonulj vissza, és ne hátrálj meg, hanem menjél előre az Úrral. Menjél előre az Úrral. Azért, mert van előtted egy pálya, amit meg kell futnod. És ez a második dolog, ami Pál apostol életében nagyon fontos, motiváló erő volt. Ezt a Filippi levélben találhatjuk. Filippi levél a harmadik fejezete. És olvasnám a 12. verstől. Tehát Filippi 3.12-től. Azt mondja Pál apostol, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy hogy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve, futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál apostol tudta, hogy ő nem csak hadakozik ebben az életben, Pál apostol tudta pontosan azt, hogy neki van egy versenypályája, amin végig kell mennie. Pontosan tudta, hogy mi az a pálya és mi az a cél, amire neki el kell jutnia. És ezért volt képes és kész arra, hogy ne a körülményekre tekintsen, ne a nehézségekre tekintsen, ne az elutasításokra tekintsen, hanem hogy megmaradjon ezen az úton. És nagyon, nagyon szép, ahogy itt mondja, hogy én futok ezen az úton. És nem engedem, hogy bármi letérítsen erről az útról. És úgy gondolom, hogy mind a két dolog nagyon fontos. Kell, hogy tudd, hogy egy versenypályán futsz. Mert ez segít neked abban, hogy tudj összpontosítani, tudjál koncentrálni, hogy ami teher, azt le tud tenni, hogy ami bűn, azt félre tud tenni, és hogy menjél ezen a pályán. És nagyon fontos azt is tudni, hogy ennek az útnak a végén ott van a cél. És amikor átszakítod ezt a célszalagot, akkor ott valami téged fog várni. Egy mennyei jutalom fog várni. És itt ez a második dolog, ami úgy gondolom, hogy Pál apostol életében egy nagyon komoly ösztönző erő volt, és talán keresztény fülnek ez furcsa, de a jutalomra tekintett. Ugyanúgy, ahogy Jézus is az előtte levő örömért tudta vállalni a keresztet, mert tudta, hogy mi vár rá majd utána. Tudta, hogy milyen csodálatos mennyei fogadtatásban lesz része. Pál apostol életében is nagyon fontos motiváló erő volt, hogy tudta, hogy a végén ezért jutalmat fog kapni. Hogy minden, amit az Úrért tesz, az számon van tartva, és egy nap ezért Isten majd az ő jutalmát meg fogja adni. Természetesen a legnagyobb jutalom az, hogy a mennybe jut az embernek az élete. És Isten azt mondja rá azon a napon, hogy jól van, jó és hű szolgám. A kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután. Ez a legnagyobb jutalom, de úgy gondolom, hogy a Biblia nagyon, nagyon egyértelműen beszél arról, és majd ez a harmadik pontnál fog szerepelni, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik őt szolgálják hűségesen. És Pál apostol életében a jutalomnak a kérdése egy nagyon fontos ösztönző erő volt. Maga előtt ott látta a célt, és ezért nem hagyta, hogy bármi más elvigye őt erről. És azt mondta az egyik levelében, hogy a Timóteusnak, hogy ama nemes harcot megharcoltam. Ugye talán ezek a legismertebb mondatai Pálnak. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetül eltétetett nékem a korona, amit megad nekem az igaz bíró. És én azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mennyire van bennetek ez a várakozás, hogy egy nap majd Isten meg fog benneteket jutalmazni mindazért, amit ő érte tettetek. Természetesen kegyelem, és természetesen nem tudunk megdolgozni semmiért. De mégis a Biblia beszél erről a jutalomról. Hogy van-e benned várakozás, hogy egy nap majd elnyerem az életnek a koronáját, az igazságosságnak a koronáját. És lehet, hogy itt a földön mindenféle szenvedéseken megyek keresztül, és az osztálytársaim kinevetnek, vagy a munkatársaim elfordulnak tőlem, de tudom, hogy fenn a mennyben ott van Isten igellése az én életemen. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy legyen egy tudata annak az életünkben, hogy mi vár ránk majd ott a mennyben. Keresztény ember, hogyha csak a földi dolgokban reménykedsz, akkor gyarlóbb vagy, és haszontalanabb vagy minden más embernél, mondja Pál. Ha csak ezekben a földi dolgokban reménykednénk, hogy itt a földön jó lesz az Úrral, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. A mi országunk odafent van. Nekünk oda kell tekintenünk, oda át az időn túl. Az örökké valóságba. És a harmadik dolog, ami Pál apostol életét és az ő szolgálatát a helyes úton tartotta, a 2 Korintus 5.9-ben olvasható. A 2 Korintus 5. rész 9. verse. És itt is egy néhány verssel korábbról szeretném olvasni, meg egy néhány verssel tovább. Mondjuk olvasnám a 4. versről. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felöltözni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket, Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztusi ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Eddig. A harmadik motiváló tényező Pál apostolnak az életében az az volt, hogy tudta, hogy egy nap majd minden dologért oda kell állni az Úr elé. Egy nap majd minden gondolatáért és minden motivációjáért, mindenért, amit Istenért végzett, egy nap majd oda kell állni leplezetlenül az Istennek a színe elé, ahol meg lesz ítélve. Meg lesz ítélve. És ezért azt mondja, hogy arra törekszem, hogy akár itt élek, akár majd elmegyek, nekik kedves legyen az életem. Az egyik angol fordítás szerint azt mondja, hogy az a fő törekvésünk, sőt, az a legfőbb törekvésünk, hogy neki nagyon kedves életünk legyen. Hogy neki tetsző legyen az életünk. És Pál apostol nem aszerint élte az életét, és nem aszerint végezte a szolgálatát, hogy az emberek mit vártak el tőle. Nem aszerint végezte a szolgálatát, hogy milyen elvárások voltak emberek részéről. Nem aszerint végezte, hogy mit fognak mondani rám mások majd, hogyha ezt vagy ezt megteszem, ha ezt a lépést megteszem. Hanem azt mondta, hogy számomra egyetlen dolog van, amire hajlandó vagyok figyelni az életemmel, az Isten szolgálatával kapcsolatban, ez pedig az, hogy amikor Isten előtt megállok, akkor neki kedves legyen mindaz, amit teszek. Ezért semmilyen más mércét nem vagyok hajlandó elfogadni, csak azt, ami az Úr előtt való állásomban majd egyszer meg fog mérni engem. És azt mondja, hogy ezért arra törekszem, az a legfőbb törekvésem, hogy neki kedves legyen az életem. És az előbb említettem, hogy nagyon sok kritikát kapott még a keresztény testvérektől is. És azt mondja az 1 Korintusban, hogy nézzétek, engem a legkevésbé sem érdekel az, hogy ti hogy gondolkodtok rólam, felőlem. Azt sem érdekel, hogy emberek majd hogy fognak gondolni rám, majd valamikor a jövőben. Sőt, azt mondja, hogy még magamat sem ítélem el. Mert az Úr az, aki engem majd meg fog ítélni. És Pál azt mondta, hogy engem nem az emberek érték ítélete fog megmérni. Engem majd az Úr mér meg azon a napon. És mivel ezt tudta, és tudta azt, hogy egy nap majd ő előtte kell leplezetlenül, mesztelenül megállnia, annak a szemei előtt, aki őt elhívta a szolgálatra, aki őt megragadta annak idején, és aki az életét adta érte, ezért azt mondta Pál apostol, hogy nekem ő számít egyedül. Egyedül ő számít. És azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy amikor döntéseket hoztok az életetekben, amikor a mindennapjaitokat élitek, akkor ott van-e bennetek ez, hogy a legfőbb törekvés az, hogy neki kedves legyen az életetek. Neki nagyon kedves legyen az életetek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos motiváló erő az életünkben, mert egy nap majd oda fogunk állni Krisztus ítélőszék elé. És erre lehet azt mondani, de nem azt tanította Jézus, hogy a hívő nem megy ítéletre. Nem arról van szó, hogy a kegyelem az mindent befed, és halleluja, megyünk a mennybe. Nem erről van szó. Valóban azt az ítéletet elkerüljük, ami arról fog dönteni, hogy menj vagy pokol. Mert Jézus már megszerezte. A fundamentum ott van az életünkben, és ez a fundamentum bevisz bennünket a mennybe. És hogy legyünk hálásak Istennek azért, hogy örök életünk van. Viszont itt Pál apostol egy másik ítéletről beszél, a Krisztusnak az ítélő székéről. Ami elé te is, meg én is, minden egyes ember, aki befogadta Jézust, oda fog állni. Egyedül. Akkor már nem dicsérik mások őt, meg nem is vádolják. Ott egymagad leszel az Úr előtt. És ott fog megmérettetni a te munkád, amit az Úrért végeztél. Úgy gondolom, hogy ez egyszerre csodálatos, meg egyszerre félelmetes is ebbe belegondolni, hogy minden, amit a mai napon tettél Istenért, oda fog kerülni Krisztus ítélőszék elé. És szeretném is ezt felolvasni nektek, ez az 1 Korintus 3-ban van leírva, ott beszél erről a napról. A 10. verstől szeretném olvasni. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogy hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Látjátok, megmenekül, a mennybe jut, csak a munkája val kárt. Hogy mindaz, amit Istenért tett, az a fa, a szén, a pozdorja, amit felgyűjtött az Istenért, látszólag nagy dolgokat és nagy mennyiségben, ez ott mind abban a tűzben el fog tűnni, el fog pusztulni. Csak az marad meg, ami maradandó. Az arany, az ezüst, a drágakő. Más nem fogja Krisztusnak a tüzes szemeit kibírni. És én úgy gondolom, hogy a kárvallás az egy borzasztó rossz vallás, amiben nem jó részt venni, nem jó csatlakozni hozzá. Sokkal jobb az a vallás, ami a végén jutalmat kap Istentől. És sokkal jobb az a mennybe menetelünk majd akkor, azon a napon, amikor nem szégyenkezve, üres kézzel kell majd az Úr előtt megjelennünk. Röviden összefoglalnám még azt, amiről szó volt. Tehát Pál apostol életében három olyan motiváló erőt vettem észre, ami az ő életét ott tartotta az úton, a nehézségek, a próbák idején is, és ezek voltak az ő végső válaszai ezekre a kérdésekre, amik ilyenkor felmerültek benne. És ez a három a Krisztusnak a szeretete, ami megragadta őt, és ami újra meg újra megragadta az ő életét. És ezért azt mondta, hogy aki engem így szeret, az, annak nem fordíthatok hátat. A másik az volt, hogy tudta, hogy egy versenypályán fut, és ezért mindent meg kell tennie, hogy azt a célt, ami ott várja őt a végén, azt elérje. És a jutalmazásra tekintett. Ugyanúgy, ahogy Jézus. A harmadik pedig, hogyha a jutalom nem elég, akkor még mindig ott van az ítélet, ami kijózanít sokszor bennünket, hogy egy nap majd számot kell adnunk az életünkről Isten előtt. Úgyhogy azt kívánom, hogy mindnyájunkban legyen ott Krisztusnak a szeretete, legyen ott a menny utáni vágyakozás, mint ami jutalmunk, amit Istentől kapunk, és legyen ott ez a tudat is, hogy egy nap minden dologért ítéletre meg kell majd állnunk az Úr előtt, és akkor ott már nem lesznek emberek, akik dicsérnek, és a vállunkat veregetik, hogy milyen jók vagyunk, hanem ott majd csak egy fog számítani, hogy az Úr milyen véleménye van rólam. Hogy arany vagy fa az, amit létrehoztam. Imádkozzunk! Atyám, én köszönöm neked, hogy elhívtál bennünket a te követésedre. Uram, ugyanúgy, ahogy Pál apostolt megragadta te szereteted, ahogy utána nyúltál ő neki a bűneiben, köszönöm, Uram, hogy így választottál el bennünket is ettől a világtól, és hívtál el egy szent hívással. Köszönjük, Atyánk, hogy keresztények lehetünk. Uram, ebből a világból kiválasztott emberek, Jézus Krisztusnak a követői. És Istenem, én arra kérlek téged, hogy segíts, hogy mindig fel tudjunk tekinteni arra a keresztre, ami megváltotta az életünket. Hogy meg tudjuk látni Istennek a szeretetét, amivel lenyúltál értünk. Imádkozom, Uram, azért, hogy segíts, hogy legyen a mennyről látásunk, hanem hogy vágyakozzunk a mennyei dolgok után, hogy ne kösse le a figyelmünket, az életünket, Uram, az evilági dolgok. És hogy legyünk tudatában annak, hogy egy nap majd meg kell állni te előtted. És Istenem, én szeretnék úgy élni, hogy az a legfőbb törekvésem, hogy neked mi a kedves. Kérlek, segíts ebben bennünket. Amen. Amen. Az Úr áldjon meg benneteket.